Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Pénteki adásunk témái: Ferenc pápa üzenete az olaszországi egyház második szinodális ülésére. Az egyház nem a többségé vagy a kisebbségé, hanem a zarándokoló népé. A pápai ház szónokának harmadik nagybőti prédikációja. Tudjunk felkelni, a feltámadás öröme. Édesanyámmal utolsó zarándok útján Bódi Margithoz, Litérre. Vértesajai László jegyzete.
Ferenc pápa: az egyház nem a többségé vagy a kisebbségé, hanem a zarándokoló népé. A pápa üzenetet küldött az olaszországi egyházak második szinodális ülésére, melyben emlékeztet: a keresztény öröm nem a problémák kényelmes megoldásából születik, hanem abból a bizonyosságból, hogy az Úr sosem hagy magunkra minket. Ezt ő maga is megtapasztalta kórházi kezelése során, illetve mostani lábadozása idején. A keresztény öröm sosem zár ki másokat, mindig inkluzív, mindenki számára. Ezt a gondolatot osztotta meg a pápa az olaszországi egyházak második szinodális ülésének tagjaival, akik március 31-e és április 30-a között tanácskoztak a Vatikánban. Március 28-án kelt üzenetében a Szentatya megállapítja, hogy az igazi öröm nem egy könnyed vidámság, nem a kényelmes probléma megoldásból születik, nem kerüli el a keresztet, hanem abból a bizonyosságból forrásozik, hogy az Úr sosem hagy egyedül minket. Az Istennek ezt a közelségét személyesen is megtapasztalta a pápa kórházi tartózkodása alatt, és most a lábadozása idején is. A keresztény öröm az Istenre való hagyatkozás az élet minden helyzetében, az Úrtól kapott ajándék. Ez az öröm a mindennapok és a másokkal való osztozás pillanataiban teljesedik ki, széles távlatok és befogadó stílus jellemzi. Az egyház nem többségből vagy kisebbségből áll, hanem Isten hűséges, szent népéből, aki az ige és a lélek által megvilágosított történelmen áthalad. A szinodális találkozó résztvevői hagyják, hogy a kreatív összhang vezesse őket, melyet a Szentlélek teremt, és így szavazzák meg az irányelveket, melyek az olaszországi egyházak jövőjét jelentik. Az öröm témája állt a több mint 1000 résztvevő megbeszéléseinek középpontjában, köztük püspökök, egyházmegyei küldöttek és meghívottak. A találkozó célja egy javaslatcsomag megszavazása volt, melynek címe: hogy teljes legyen az öröm. Olyan ajánlásokról és ötletekről van szó, amelyek a 2021 óta elindult szinodális folyamatban merültek föl. Az ülés végén ezeket a javaslatokat átadják az egyes egyházmegyék püspökeinek, hogy kidolgozhassák a helyi egyházakra vonatkozó irányelveket, de egyben az olasz püspöki konferenciát is segítsék.
Harmadik nagybőti prédikáció: tudjunk felkelni, a feltámadás öröme. Április 4-én pénteken reggel 9 órakor tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka 6. Pál aulában harmadik nagybőti prédikációját, a Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva átfogó nagy téma körében. A római kúria tagjai előtt tartott beszédében a szónok a feltámadás különleges vonásáról emlékeztetett. Jézus nagy mértékletességgel és örömteli szegénységgel mutatkozik meg övéinek. A kapucinus szónok megelőző elmélkedései arra emlékeztettek bennünket, hogy a Jézussal való szilárd egyesüléshez meg kell tanulnunk úszni a keresztség vizében. Ha engedelmesek maradunk a lélek belső sugallataira, felfedezzük, hogy képesek vagyunk olyan utat követni, amely a másik embert helyezi a középpontba, mégpedig szabadon és Isten szeretetével egybehangzóan. Krisztus életének legdöntőbb mozzanata a tanítmány útunk számára kétségtelenül a feltámadás. Ennek helyes szemlélése segít abban, hogy lépteinket a helyes irányba tereljük, anélkül, hogy hamis vagy túlságosan idealizált elvárásokat táplálnánk Isten akaratának megtapasztalásával kapcsolatban. A feltámadás helyes szemlélése megóv attól, hogy a szenvedéstől és a haláltól való félelem eluralkodjon rajtunk, mert tekintetünket arra a célra szögezzük, amely felé Krisztus szeretete vezet minket. A Krisztuson, az élet teljességéhez vezető kapun áthaladás magasrendű lemondást igényel. Mert le kell mondani arról a szemléletről, miszerint lehetetlen felkelni a kudarcokból és vereségekből bizakodó szívvel, készen arra, hogy újra kezdjük életünket és újra megnyíljunk mások előtt. Főként azok felé, akik megbántottak minket, de nem tudták összetörni a köztünk fennálló köteléket, hangsúlyozta a kapucinus szónok. Az evangéliumok legnagyobb meglepetése nem annyira az a tény, hogy egy ember, Isten fia, feltámadta halálból, hanem az a mód, ahogyan ezt megtette, hiszen a feltámadása arról tanúskodik, hogy a szeretet képes még egy nagy vereség után is felállni, hogy aztán tovább haladjon. A közös tapasztalatból kell kiindulnunk, szögezte le a szónok. Amikor ugyanis egy nagy trauma elszenvedése után sikerül felkelnünk, sokszor az első gondolatunk az, hogy miként tudnánk elég tiltát venni azokon, akik felelősek a szenvedésünkért. A föltámadt Jézus azonban nem érzi szükségét annak, hogy bármit vagy bárkit hibáztasson a történtekért, sem annak, hogy felsőbbrendűségét bizonygassa azokkal szemben, akik szerepet játszottak, vagy bűnrészesek voltak a halálában. Ellenben Jézus, immár élet és halál uraként, úgy dönt, hogy halála után nagy mértékletességgel és örömteli szerénységgel mutatkozik meg övéi előtt. Az evangéliumok egybehangzóan tanúsítják, hogy Jézus feltámadásának a módja mentes az elégtétel vagy bosszú bármilyen formájától. A legerősebb bizonyítékot Márk szövegében találjunk, főként ha megállunk az eredeti befejezésnél, amikor az asszonyok félelemmel eltelve kijönnek a sírból, és senkinek sem mondják el a feltámadásról szóló hírt, amit az ifjú hírnöktől kaptak. Tehát a legkorábbi evangélium így zárult, a feltámadott megjelenéséről szóló beszámoló nélkül. Az első keresztény nemzedékek számára ugyanis az üres sír jele elegendő volt a feltámadásban való hithez, és hogy ezt másoknak is meghirdessék, vagyis a Krisztusban való új élet örömét. Máté evangéliuma ezzel szemben más módon hangsúlyozza a húsvéti esemény nagyszerűségét. Amikor az asszonyok elindulnak az üres sírtól, Jézus megjelenik nekik, hogy megerősítse az angyaltól kapott feltámadás bejelentését. Közvetlenül ezután azonban az evangélista arra törekszik, hogy megmagyarázza, miért volt Krisztus feltámadása olyan történelmi esemény, amellyel kapcsolatban kezdettől fogva hatalmas kétségek merültek fel. Ez szolgálja az ördög megvesztégetéséről szóló híradás, hozzátéve, ez a szóbeszéd mind a mai napig elterjedt a zsidók között. A feltámadás egy gyenge módjának láttán önkéntelenül is felvetődik a kérdés. Miért nem mutatta meg a feltámadt Úr Jézus a halál felett aratott győzelmét nagyobb és meggyőzőbb erővel? Kérdezte a kapucinus szónok. Megkérdezhetjük, az Úr miért választott ilyen visszafogott megnyilvánulást, amely nem csak félreértéseket, hanem kételkedést is kiválthat egy olyan esemény iránt, amely annyira meghaladja felfogó képességünket, és ugyanakkor annyira szükséges a világ üdvösségéhez. Nem lett volna jobb, ha elég tételt vesz, és megmutatja Isten igazságát és hatalmát, hogy a feltámadás eseménye meggyőzőbb legyen? Pazolini atya szerint ezekre a kérdésekre csak úgy tudunk válaszolni, ha a feltámadást a szeretet tapasztalataként és nem Isten hatalmi aktusaként értelmezzük. A szeretet logikájából megérthetjük, hogy Jézus miért nem érzi szükségét annak, hogy ránk erőltesse magát, hanem csak nagy vágyat érez arra, hogy továbbra is felajánlja, oda kínálja magát nekünk. Ahogy Szent Pál apostol írja a szeretet himnuszban, a szeretet nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretetnek az a mindent hátraadni képes ereje nem azt jelenti, hogy Isten érzéketlen a szenvedéssel szemben. Akik igazán szeretnek, nem érzik szükségét annak, hogy számon tartsák az elszenvedett sérelmeket, mert a megtapasztalások öröme legyőz minden neheztelést, még akkor is, ha dolgok nem úgy alakultak, ahogyan azt elképzelték. Ha gyakran csalódottak vagyunk, talán fel kellene tennünk magunknak a kérdést, hogy mennyire szabadon éljük meg kapcsolatainkat. Ellenkező esetben azt kockáztatjuk, hogy azzal töltjük az időnket, hogy panaszkodunk, mutogatunk és kárpótlást keresünk az elszenvedett csalódásokért, és ezzel teherré válunk önmagunk és mások számára. Ilyenkor azonban elfelejtjük, hogy az igazi boldogság, ami igazán szerethetővé tesz bennünket, nem a körülményektől vagy másoktól függ, hanem attól a békétől, amellyel befogadjuk azt, amit az élet kínál nekünk. Végül is, ha valaki nem boldog mindazzal, amit az élet lehetővé tesz számára, mi aztán lesz abból, hogy halála után visszatér az életbe? Zárta Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka harmadik nagybőti beszédének első felét. Édesanyámmal utolsó zarándok útján Bódi Margithoz, Litérre. Vétesanyai László jegyzete. A tavalyi hosszú forró nyáron történt. A stabilan 35 fokos nagy meleg miatt nem nagyon tudtunk kimozdulni a balatonparti Antal telepen a nyers kövekből épített vaskos falu nyaralónkból. A reggeli 8-ra szent mise és a teraszon elkötött reggeli után mama a kert szögletében árnyas fák alatt varrogatott, hozzá a Bartók rádió zenéit hallgatta. A Balatonra is, noha csak 200 méterre volt, csak kora délelőtt vagy késő délután mehettünk le. Vártuk a tikkasztó meleg végét, ami a hónap végén jött el. Az utolsó szombat hajnalban végre friss szél támadt, 10 fokkal is megenyhült az idő. Váratlanul, de mégis bizonyossággal született egy ötlet bennem. Mamikám, van-e kedved eljönni velem Bódi Magdihoz, Litérre? Örébe engedte a kézi munkáját, és csillogó szemmel mondta ő, már éppen úgy akarta menni valahová. Ebédre visszajövünk, maradt még tegnapról paradicsomleves és egy kevés sült hal. Édesanyámat aztán soha nem kellett kétszer kérni, hogy kiröpüljünk, mert az első szóra csomagolt és öltözött. Tihany mellett a felső úton, aztán Főreden Arács felé iparkodtunk, mert szerettük a kertesházakat, a dűlőket nézegetni. Veszprémnek mentünk föl, és onnan le Litérre, Fűző felé. Zarándok útra indultunk, így útközben a rózsafüzért imádkoztuk, Magdi tiszteletére a dicsőséges titokat mondtuk. 11 körül értünk oda, ám nagy meglepetése a falu szinte teljesen üres volt. Elébb tettünk egy tiszteletkört, és örömmel láttuk, hogy bizony tele van csinos házakkal, sok-sok új nyaralóval. A temető felé menet benéztünk a falu ősi, Árpád-kori nyitott templomába, amely a helyi református gyülekezet használatában van, úgy az 1700-as évek harmada óta. Nyitott biblia, szép varrottas az igeszéken, csend, tisztaság és hozzá még frissen metszett fehér rózsák jelezték, hogy délután itt akár még esküvőre is összejöhetnek. Először Magdi vértanúságának a helyét keressük. Eligaz itt a kastély, amelynek óvóhelyi Magdiék egykor meghúzták magukat. A fehér sarok épülettől balra új épület, református iskola húzódik. Minden szép takaros rendben áll, csak éppen nem lehet bejutni, pedig a kastély előtt az udvaron, hatalmas fák alatt, ott van Magdi emlékműve. Bronz mellszobra fehér márvány tömbön nyugszik, rajta felirat, Bódi Magdi, 1921-1945. Átlósan felfelé ívelő támforbaladul hirdeti, szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Istennek. Készségesen ment sugározni az Isten és ember szeretetét a gyárba. Jobboldali párja hirdeti, Uram, királyom, védj magadhoz. Ez volt utolsó fohásza. Nem könnyű kibetűzni így távolról, de legalább időnk van befogadni a súlyos szavagat. A 24 év érlelte teljességet. Mindketten ismerjük Magdi történetét, így egymást kiegészítve idézzük fel életét, hiszen ott élt közöttünk. Szigdiget, Szentbékálla, Kővágóörs, Köveskál, Mámapuszta, Füszfőgyártelep, Dakapuszta, Litér, majd a végállomás, a mennyek országa. Mami, te alig vagy 5 évvel fiatalabb nála. Akár ismerhetted is volna. Ezen elgondolkodik, majd idővel hozzáteszi. Nekem is bujkálni kellett a szovjet katonák elől. Szerencsére, jobban mondva, Istennek legyen hála, nem találtak rád, teszem hozzá. Tudtad-e, mama, hogy még nálunk otthon Hébizen is járt? Kérdem tőle, és olvasom a hazaírt levelét egykori lelkivezetőjének, a jezsuita Temesi József atyának a könyvéből. Az úrinép gyermekét egy esztendőn át jól végzett munkája után nyaralni vitték. A 14 éves Magdi is elmehetette egy nyáron Hévízre, Kuktának. A sovány, vékonyka kislány a felszolgálók fehér pántos öntözékében sürgőt forgott a konyhában, vagy a kúrszalon teraszán. Csak csillogó szemei és örökké mosolygó arca tűnt fel már az első látásra a vendégeknek. Jól érezte magát a hévízi munkában. Kellemes emlékei maradtak a fürdőhelyén eltöltött időről. Olvasom Temesi József atya könyvében. Hévízi tartózkodásának egyik kedves emléke egy fénykép. A kurszalon konyha személyzetének sorában ő is látható. 1935. augusztus 20-án küldi haza a képet a következő sorok kíséretében. Kedves szüleim és testvéreim, levelüket megkaptam. Én, hála Istennek, egészséges vagyok, amit maguknak is tiszta szívből kívánok. Ezt a képet most csináltattam 40 fillérért. Meg sem találnak rajta, pedig már sokat nőttem, de még nem híztam. Igaz, hogy jó színben vagyok, de ez a levegőváltozástól van. Mindnyájukat csókolom, Magda. Mindketten ugyanarra gondolunk, mama és én, a levelezésünkre. Mert amikor 14 éves koromban a közeli Veszprémbe kerültem diáknak, 4 éven át hetente 1-2 levelet írtam haza szüleimnek, és a válasz pár nap múlva rendre megjött. Igaz, jó 30 évvel később történt mindez a 60-as évek végén, de a szülők tisztelete semmit sem változott. Aztán kijutunk a temetőbe, és ott rögtön ráállunk Magdi sírjára. Ide nem kell más szó, csak az imái. Hála, köszönet és kérés, hogy annak a tiszta jellemnek a példája bennünket is töltsön el. A síron pár mécses és egy koszorú, két ágú szalag felirattal. Bódi Magdi, könyörög érettünk, jezsuiták és munkatársaik. Valami meleg öröm fog el, hogy a társaim itt jártak, nem is olyan régen. Lám, egymás nyomaiban lépdelünk. Temesi atya Magdi nyomában, rendtársaim Temesi atya is Magdi nyomában, mi pedig őket követjük. Az élen Magdi jár, Jézus nyomában, kezét nyújtja felénk, gyertek ti is Jézushoz, és lám, megmozdul az egész egyház. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!